Piiraadi. Momentum állomás.
Jó estét kívánok, a mi világunkat hallják. Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ott voltak Debrecenben, a mentőállomáson az újraélesztés nemzetközi napja alkalmából. Erről szól majd ez a rövid összeállítás. Adása munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. A legalkalmasabbtól várom a háttérinformációkat. Dr. Korcsmáros Ferenc, regionális orvosigazgató úr, Dél-Alföldi Régió Országos Mentőszolgálat. Hogy volt, tessék mondani?
Igen, az újraélesztés nemzetközi világnapját évek óta ünnepi egyébként az Országos Mentőszolgálat egész színes programsorozattal. Ezeknek a programsorozatnak mindig részesei a laikusok, a társadalom, a társztervek, és ezen a napon is széles skáláját hirdetünk meg a programoknak, de ezek kifejezetten szakmai jellegű programok voltak, főleg az újraélesztés és a laikus elsősegélynyújtás népszerűsítésére is oktatásra fókuszált. És arra gondoltunk, hogy legyen egy kicsit túllépve a puszta szakmaiságon, és próbáljunk meg gyakorlatilag, akár azt mondhatnám, a környezet tudatosság jegyében is, valami egyéb irányját is szabni ennek a napnak. És ez a gondolkodásunk az oda vezetett, hogy azt találtuk ki, hogy megkeressük azokat az általunk sikeresen újraélesztett betegeket, akik vállalják azt a feladatot, hogy az újraélesztésükben szerepet vállaló mentő dolgozókkal közösen ezen a napon a debreceni mentőállomás udvarán elültessenek egy fát, gyakorlatilag jelképezve ezt a napot, illetve közösen elültetve ezt a fát, talán ez a fa többet fog jelenteni, mint a mentőállomás dolgozóinak, akik kimennek a parkban és időnként nézik, hogy ez a fa hogyan növekedik. Tehát többet fog jelenteni egy puszta növénynél, egy fánál, hanem azt fogja jelenteni, hogy volt egy olyan pillanat ezen beteg, illetve az ellátásában résztvevő bajtársak életében, amit ők közösen küzdöttek végig. A betegnek valószínűleg élete legnehezebb időszaka, pillanatai voltak ezek, és ennek a közös és sikeres küzdelemnek szerettünk volna így módon emléket állítani, és hál' Istennek nagyon kedvező, pozitív fogadtatásra talált a betegek körében, úgyhogy nem csak Debrecen mentőállomáson, hanem a régió másik két megye központjában, Szolnokon és Nyíregyházán is volt arra lehetőség, hogy ilyen betegeket felkeresve közösen fát ültessünk ennek a napnak az emlékéül.
Volt olyan, aki nem vállalta?
Tény és valahogy több beteget kerestünk meg. Volt olyan személy, aki annyira közelinek érezte gyakorlatilag ezt az eseményt még. Tény és való, hogy ott alig telt el néhány hónap az újraélesztés óta, aki ezt még annyira közélének érezte azt az élményt, bár természetesen hálás volt a mentőszolgálat munkatársainak, hogy nem szerette volna ezt így módon felidézni. Azt láttuk, hogy általában 18 fát ültettünk el egyébként így a régióban, ezen az említett három mentőállomáson. Akik ebben részt vettek, azok mind egy éven túli események részesei voltak, tehát nem, úgymond nem teljesen friss élmény, és talán ez így szerencsésebb is volt, és teljesen megértettük a véleményét és az indítatását annak, aki ugye ebben ilyen érzelmi okokra hivatkozva inkább nem kívánt részt venni. Összesen egyébként egy fő volt, aki nem szeretett volna élni ezzel a lehetőséggel. De mint mondtam, ott valószínűleg nagyon közeli volt még ez az élmény, ez az esemény, és azért ahhoz, hogy valaki ezt ugye testileg, egészségileg feldolgozza, ahhoz még körülbelül olyan fontos, és ha nem fontosabb, ennek a pszichés terheinek ugye az átélése és ezzel való megküzdése, úgyhogy lehet, hogy ebben az esetben nekünk ez tanulság, hogy mert szeretnénk ezt a programot jövőre is ugyanígy folytatni, ha már elkezdtük, hogy
erre is rá kell gondolni, vagy rá lehet
így van, tehát lehet, hogy ez a tervezési fázisban erre sokkal jobban figyeljük, hogy olyan személyeket szólítsunk meg, akik már túl vannak ezen az időszakon maximálisan. Mert mondom, akik ilyen körből kerültek kiválasztásra, azok mind boldogan, volt, aki családja körében jött el, úgyhogy mindenki boldogan vállalta ezt a feladatot és ezt a szereplést, úgymond.
Hogyan fogadták egymást? Ugye ott van a mentő, aki megmentette az életét valakinek, és ott van vele szemben a megmentett. Vagy már voltak korábban találkozók?
Igen, heterogén volt, mert volt, aki már felvette a kapcsolatot korábban is az ő ellátásában részvevő mentő dolgozókkal. Én azt láttam minden egyes esetben, hogy azért az ismételt találkozás azért volt olyan eset, hogy szó szerint könnyet csalt a szemekbe, és volt olyan eset, amikor most találkozott először az ellátásban részvevő személyzettel. Igazából ami a saját részemről azt kell mondjam, talán a legfelemelőbb és a legszívetszorító érzés volt, amikor egy édesanyja mondott köszönetet a gyermeke megmentéséért a ellátásban résztvevő személyzetnek. Ott én azt gondolom, hogy mindannyiunknak könyvbe lábadt a szeme és a szíve még jobban összeszorult, mert az egy egészen más helyzet és egy egészen más történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg lélekemelő pillanatok voltak is, és mindenki nagyon-nagyon jó érzésekkel távozott ezután a program után a mentőállomásról. Sokan meg is ígérték, hogy azért időnként rendszeresen felkeresik a mentőállomás, vagy legalábbis ahogy elmennek a Debrecen mentőállomás mellett, gyakorlatilag a külső járdáról nyomon lehet követni a fácskáknak a növekedését, mert úgy kerültek elültetésre, hogy akár kintről is jól lehessen látni őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szimbolikus jellegű történet, ez mind az ellátásban résztvevőknek egy nagyon pozitív élményt jelentett, és egy pozitív megerősítést, mint pedig a betegeknek talán segít. Tehát, hogy ezt a küzdelmes időszakot ezáltal még inkább könnyebben feldolgozzák.
Igen, épp ezen gondolkoztam, és a mentőknél is ugyanezt lehetett látni, hogy elérzékenyülnek, ugye nyilván mondja az édesanyát, aki megköszönt a mentőknek a munkáját, de egyébként ezek általában marcon a mentőkről beszélgetünk, akik sok mindent láttak, már edzettek, és mégis milyen érdekes, hogy őket is megindította egy-egy ilyen találkozás.
Igen, én azt gondolom, hogy ez lelkeméjé mindenkit megérint, még akkor is, hogyha ez a külvilág számára annyira nem nyilvánvaló, de ott akkor, akik ezen a programon részt vettek, ott tény és való, hogy gyerek, édesapa, édesanyja, fiatalabb, idősebb, beteg családtagjaival vett részt, voltak az ellátásban részvevő nagyon fiatal mentő dolgozók, és voltak idősebbek, és mindenkinek én azt gondolom, hogy megszorongatta azért a lelkét ez a néhány perc, és tényleg a szószoros értelmében bizonyos esetekben könnyesek voltak a szemek.
Főorvos úr ugye említette, hogy egy éven túli újraélesztett egykori betegek is voltak ebben a körben, és ugye annak idején azt lehetett hallani, hogy az újraélesztéseknél van egy kritikus fázis, egy kritikus időszak, hogy általában az első év után visszajönnek problémák, amelyeken lehet, hogy már nem lehet segíteni. Ha ez így volt, akkor ezek szerint itt is kitolódott már valami?
Ők, mint mondtam, egy heterogén csoportot képviseltek, mert volt köztük olyan beteg, aki egy nagyon rövid, akár 5-10 perces újraélesztési kísérleten vagy folyamaton esett át, viszont volt köztük több, kettő olyan beteg is, aki ilyet közel 50 percig küzdött mellettünk, és ők maradandó egészségkárosodás nélkül teljes szellemi és testi jólétben élik a mindennapjaikat. Tehát inkább nekünk ez azt az üzenetet hordozza, hogy a végségig küzdeni kell, soha nem szabad feladni, mert nem lehet külső szemlélőként azt látni, hogy mi lesz a jövő, és megdöbbentő módon tényleg olyan betegeink, akikért 50 percig közöttünk is, nagyon jó életminőségben és nagyon jó egészségben élik a mindennapjaikat.
Hogyha már itt szóba hozta, azért az csak érdekes lehet az a helyzet, amikor már eltelt 50 perc, menjünk tovább, vagy ne menjünk, hogy milyen szempontok vannak a mentők életében ilyen esetekre? Meddig?
Sok szempontot mérlegel ilyenkor az ember az ellátásban résztvevő. Természetesen ehhez szakmai nemzetközi újraélesztési ajánlások is adnak lehetőséget, segítséget, hogy milyen szempontokat vegyünk figyelembe akkor, hogyha úgy látjuk, hogy egy újraélesztési kísérlet nem olyan irányban halad, amilyen irányban mi szeretnénk, hogy haladjon. Ilyenkor mindig egy közös döntés. Ugye mi csapatban, teamben dolgozunk, és ilyenkor soha nem egy személy az, aki kimondja a végső szót, hogy álljunk le, mert további erőfeszítésnek nem nagyon látjuk értelmét. Ez egy közös döntés szokott ilyenkor lenni, amit meghoz a csapat. De mint mondtam, az élet azt mutatja, hogy amikor bármi kis, akár a leghalványabb esélyt látjuk annak, hogy itt még van mit tenni és van mit menteni, akkor a végségük küzdünk, mert ebben a két esetben is, a két közel 50 perces újraélesztésnél igenis voltak olyan jelek, ami arra biztatta az ellátásban résztvevő egységeket, hogy dolgozzanak megfeszítetten, mert még nincs minden veszve, és ahogy bebizonyította az életének, nem volt minden veszve, mert hál' Istennek sikeres volt az újraélesztés, természetesen ahhoz, hogy valaki ezt jó túléléssel túlélje, ahhoz ugye ezt követően egy nagyon komoly kórházi ellátás, rehabilitáció szükséges, tehát azért ez egy több lépcsős folyamat, és mindenkinek ugyanolyan fontos szerepe van ebben az ellátási folyamatban, de nekünk, akik ott döntést hozunk, talán azt kellett leszűrnünk belőle legnagyobb tanulságként, hogy ameddig az ember tényleg bármi csekély is, akár a leghalványabb esélyét is látja a sikernek, akkor a szakma maximális odaadásával ne küzdenünk el a betegeinkért.
Amikor egy-egy ilyen döntés megszületik, és mondjuk a döntés arra vonatkozik, hogy hagyjuk abba, mert nincs értelme, akkor a hozzátartozónak van lehetősége beleszólni, vagy nincsen?
Általában, amikor azt látjuk tényleg, hogy egy újraélesztési kísérlet nem abban az irányban halad, ma már teljesen elfogadott az, hogy behívjuk a hozzátartozókat, közvetlen hozzátartozókat. Gyermekek esetében a szülőket kifejezetten előnyös bevonni magába az újraélesztés folyamatába is, hogy lássák az egész folyamatot, legyenek tisztában az ott lévő dolgokkal, mert egyébként ezt követően a sikertelenséget és utána a gyászt is sokkal könnyebb nekik elviselni, és könnyebb nekik feldolgozni ezt a folyamatot. Tehát ez már évek óta nem zárt ajtók mögött zajló tevékenység, hanem ha mód és lehetőség van rá, akkor a családtagok bevonása, akár az újraélesztés folyamatában is kívánatos. Természetesen a döntésben pedig mindenképpen az ön szempontjaikat is figyelembe kell venni.
És mennyire jelent ez plusz terhet, ugye? Mert van egy feladat, újra kell éleszteni a nagypapát mondjuk, és ott van a néni, aki 40-50 éven keresztül együtt élt a nagypapával, nyilván sok minden ilyenkor eszébe jut az embernek, és ő pedig, hát egyrészt el kell viselje azt a beavatkozást, amit a mentők végeznek, a szeretett férjen, másrészt meg kell barátkozni a gondolattal, hogy annak a nagyon hosszú ideje tartó együttélésnek most vége van. Mennyire jelen terhet?
Nehéz feladat, mert egy háromfős mentőegységnek minden esetben legapróbbra menőbb részletekig fontos szerepük és feladataik vannak egy újraélesztési folyamat során, de mint mondtam, mindig időt kell szakítani, és van arra mód is lehetőség, hogy általában az újraélesztés irányító csapatvezető az esetek egy részében, legalábbis az újraélesztési folyamat vége felé már manuálisan nem annyira vesz részt az ellátásban. A kezdeti percek azok, ahol az legfontosabb cselekvési sorai következnek. Tehát van arra mód és lehetőség minden esetben, és kell is szakítani rá módot és lehetőséget, hogy ezt kommunikáljuk. Természetesen ahány ember annyi féleképpen éli meg ezt a helyzetet, vannak könnyen irányítható esetek és szituációk, és vannak nehezebben irányítható helyzetek és szituációk. Ugye ilyenkor az embernek tényleg az embersége, a tapasztalata, az empátiája az, ami át tudja ahhoz azon segíteni, hogy egy olyan módot válaszol arra, hogy a hozzátartozót bevonják a folyamatba, ami tényleg sikerre vezet annak érdekében, hogy tényleg aktívan a hozzátartozó bevonódhasson. Nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor olyan helyzetet találkozunk, hogy nem tudunk közös álláspontra nevezőre jutni, de természetesen vannak olyan esetek is, ritkán ugyan, amikor nem sikerül megnyerni a hozzátartozói együttműködést, de ez egy nehéz feladat, és ez túlmutat a puszta szakmaiságon. Itt igazából tényleg az embernek az empátiája, embersége az, ami ezekben a helyzetekben átlendíti egy ilyen nehezebb problémán.
Ott visszatérve a faültetésre, a megmentettek és a megmentők közös faültetésére, volt valami, ugye említett az édesanyát, aki megköszönte a saját gyermekének az újraélesztését a mentőknél, de volt valami olyan, ami még esetleg furcsa volt, amire nem gondoltak. Hát nyilván ugye fölkészülnek, szendvics, kávé, üdítő, megszerzik a fát, kiássák a fának a helyét, tehát mindenre föl lehet készülni, de volt olyan, amire nem készültek föl, de nem is lehetett volna, viszont meg kellett oldani, rosszul lett valaki, vagy nem tudom.
Nem, hál' Istennek ilyen nem volt, inkább pozitív élményeink voltak. Egyrészt volt, aki azt kérdezte, hogy esetleg a neve, a dátum felkerül-e valahogy a fára. Ezt így mi önmagunkban már nem is gondoltuk tovább, és akkor azt mondtuk, hogy talán ezt a kérdést később megfontoljuk, mert erre így nem gondoltuk, hogy felcímkézzük úgymond a fákat a nevekkel, dátumokkal, illetve nagyon meglepő volt, hogy volt, aki azt hitte, hogy itt közösen fognak egy fát elültetni, és hát tényleg meghatódott, amikor kiderült, hogy személyenként mindenkinek gyakorlatilag saját fája van. Ezt ugye így nem is hangsúlyoztuk a meghívóban, de amikor szembesültek azzal, hogy itt tényleg mindenki saját magáénak tudhat egy fát, és az ő történetét szimbolizálja, az akkor szembesültek ezzel, és akkor ez volt meglepetés számba menő esemény náluk, de hál' Istennek ennél kedvezőtlenebb tapasztalat vagy vélemény az nem kerül felszínre.
Arra is gondoltak, hogy lehetett olyan újraélesztés, amikor a mentés irányító instruálta a hozzátartozót, és akkor így sikerült.
Igazából arra gondoltunk, hogy természetesen megkérdeztünk mindenkit, hogy akik eljöttek, illetve a családtagjaik, ha már az újraélesztés nemzetközi napján vagyunk, és van lehetőség a mentőállomás keretein, nyitott mentőállomás keretein belül újraélesztést tanulni, akkor talán ők is egy picit vállaljanak felelősséget, hogyha ők rajtuk már segített, akár laikus, akár szakszemélyzet, akkor ők is ezen az ünnepélyes esemény kapcsán de sajátítsák el az újraélesztés alapvető lépéseit, és erre is hál' Istennek nagyon kedvezően fogadtatásban részesültünk, mert sokan közülük vállalták azt, hogy felmennek az oktató terembe, és elsajátítják az újraélesztés legfontosabb lépéseit. Uh-huh.
Van-e olyan, ami kimaradt, nem kérdeztem meg, de fontos, ide tartozik az életfájához?
Igen, magát a programnál a nevét, én nem szerettem volna ennek ekkora hangzatos nevet adni. Egy kolléganőjük volt az, aki azt mondta, hogy mindenképpen kell, hogy ennek a programnak nevet adjunk, mert...
Hát igaza volt, lássuk be, nem?
Igen. Igen, igen. És én ilyen magasztos nevekre nem is gondoltam, mert nem ez volt ugye nem a hírértéke volt ennek, én azt gondolom a legfontosabb szempont, hanem pontosan az a pozitív megerősítés, amit a bajtársaim átéltek ebben, hogy kevésszer van ilyen pozitív feedbackben részük, ami azt gondolom, hogy évekre ad olyan lendületet, olyan kitartást, amilyet ezt érdemes csinálni. Úgyhogy én köszönöm a kolléganőnek is, így most a nevét nem kimondva, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy ez is fontos, hogy egy ilyen programnak nevet.
Persze. Főorvos úr, köszönöm szépen. Debrecenben jártunk az elmúlt percekben, az újraévesztés nemzetközi napja alkalmából beszélgettünk dr. Korsmáros Ferenc a regionális orvos igazgatóval.
T-Rádió. A szirénák hangja.
Kötelező szakmacsoportos képzésről olvashatunk a különböző hírlevelekben, az Országos Mentőszolgálat által kiadott hírlevelekben. Kelemen Mátét kérdezem, OMS oktatási osztály koordinátor, mi ennek a lényege?
Hogy mi a lényege? Hát a magának a kötelező szakmacsoportos továbbképzéseknek az egészségügyi rendszerben az a lényeg, hogy a szakdolgozóknak, ápolóknak, mentőtiszteknek, az OMS-nak a legfontosabb két szakmacsoportjának, nekik ugye 5 éven teszek egy gyűjteniük a megfelelő pontszámot, ahhoz, hogy a működési engedélyük megmaradjon.
Kredit.
Így van, a kreditpontjukat. És ezt különböző képzéseken tudják megszervezni. Miután mi a mentőszolgálatnál nagyon gyakorlatias munkát végzünk, ezért a képzéseinket azt legtöbbször valamilyen szakmacsoportos képzésen belül, vagy kötelező, vagy szabadon választottan belül is akkreditáljuk, és így a dolgozók nem csak fejlődnek belőle, és jobbak lesznek a betegellátásban, hanem emellett megkapják ezt a pontot is, és tudják gyűjtögetni.
Hány pontra van szükség?
Összesen 150 pont, ami elosztik úgy, hogy az egyrészt, hogyha valaki gyakorlatban végzi ezt a munkát, akkor abból a munkáltató leigazol egy nagyon nagy részt, és a maradék 50 pontot kell összeszedni kötelezőért a szabadon választó továbbképzésekből. Ami miatt mi csinálunk, illetve akkreditáljuk, hogy nagyon szeretnénk, amúgy is sok továbbképzésünk van, a belső továbbképzéseink, amik kötelezőek. Ezeket nyilván nem tetszik kötelezővé, de mi szeretnénk azt, hogy mi nagyon speciális része vagyunk az egészségünknek, amit a mentőknek kell tudni az utcán, vagy a helyszínen, az egy speciális, mondjuk nem csak egy kardiológiai, vagy nem csak egy belgyógyászati, vagy nem csak egy intenzív ellátás, nem van a speciális körülmények, ezért mi szeretnénk azt, hogy ezeket a pontokat nálunk gyűjtsék ezt a mentő dolgozók.
Mert hogy egyébként máshol is lehetne ezek szerint?
Igen, igen, tehát hogy a nagyon sok egészségügyi szolgáltató.
Jó, és akkor elmegy a KFT-hez?
És hát nem, ezek főként elég kórházak, klinikák, inkább ezek főiskolák, egyetemek, ők csinálnak ilyen képzéseket. Természetesen abból is járnak, és abból is nagyon sokat profitálnak a dolgozók, de nyilván a specifikumait, azt leginkább mi tudjuk.
Hát a mentőszolgálat tudja. Ez teljesen logikus egyébként.
Igen, igen.
Na most ugye azt mondod, hogy vannak kötelezők, tehát hogy amikor ezeknek az akkreditálása zajlik ezeknek a kérdéseknek, mert ugye csak erről szól, hogy előtte el kell fogadtatni valamilyen szakmai bizottsággal, hogy ezeket a témákat szeretnénk oktatni, ugye? Gondolom
igen,
én.
Igen,
hogy
igen.
Akkor milyen szempontok alapján van a mérlegelés? Tehát mi az, amit legelőször, legelső helyre tesztek, aztán utána középtájon, mi van a legvégén, ami szintén fontos, de már nem annyira, mint az eleje.
Hát ez egy kicsit bürokratikus a folyamat, tehát hogy ezeket a képzéseket meghatározzák minisztériumi szinten, hogy mely szakmacsoportoknak mire van szükségük, és ezeket kiadják minden évben, hogy mik azok a kötelező elemek, hogy mindeket tartalmaznia kell. Nagyon sokféle ilyen továbbképzés, vagy nevű továbbképzés van, és mindegyikben más szerepel. Mi kiválasztjuk, amikor minden évben, vagy hát a következő évit, hogy melyik továbbképzésbe tudnánk mi beilleszteni az éppen általunk oktatni szeretett anyagot. Uh-huh. És amikor ez megvan, akkor ahhoz a kötelező elemekhez igazítjuk. Ezek elég tágak, tehát hogy benne van a betegvizsgálat, az újraélesztés, tehát vannak ilyen kötelező elemei, amelyek nyilván lehet ez egy kórházi újraélesztés, lehet ez egy alapszintű újraélesztés, viszont lehet például a mostani továbbképzésünknek, ahol lehet ez mondjuk egy traumás betegnek a legmagasabb szintű prehospitális kórházon kívüli újraélesztése. Tehát megnézzük azt, hogy mi az, amire lehetőségük van, nagyjából fölmérjük az igényeket, tehát nem nagyjából, elég szorosan monitorozzuk, hogy az országban, mely régiókban hány főnek lehet, vagy lesz szüksége ilyen pontszerző továbbképzéssel, és amikor ezek megvannak, akkor erre írunk egy oktatási programot, és igényünk, és ez az is megvan határozva, hogy hány embert oktathatunk le évente. És akkor beadjuk ezt az oktatási programot. Általában ezzel nem szokott gond lenni, tehát hogy a mi képzésünk amúgy is hosszú évek vagy évtizedek óta csinál az OMSZ szimulációs képzéseket, nem szokott azzal, és elég komoly oktatási programokat teszünk mögé, tehát nem az van, hogy de senki nem ezt csinálja, de mi sem, hogy bemegyünk, és akkor beszélgetünk valamiről, ami eszünkbe jut. Ezek mögött elég komoly szakmai anyagok vannak, tehát viszonylag könnyű egy ilyet nekünk összeállítani, mert hosszú évek óta dolgozik ezzel az OMSZ, az ilyen továbbképzéseknek a kidolgozásával, úgyhogy ezt általában tényleg 100%-ban el szokták fogadni, és utána akkor már részben megvannak az ötletek, a fővonalak, és ezeknek a kidolgozása az orvosszak, mert az oktatási osztályoknak egy hosszabb munkája, amíg ezeket minden egyes pontig, hogy miket kell a debriefing, a visszaigazolásokban megbeszélni, hol legyenek a hangsúlyok, ezek a kereteken belül tudunk mozogni ilyenkor.
Bízom benne, hogy megértettem, amit mondtál, de mindjárt ki is derül a kérdésből, hogy jó-e vagy nem jó. Hogy ebben az évben, vagy ebben a ciklusban mi a központi kérdés? Hogy a traumás sérültek újraélesztése, azt mondod?
Igen, alapvetően hát azt is el kell mondanom, hogy miután szeretnénk volna a mentőtiszteinknek, ugyanis orvosoknak tartunk továbbképzéseket, szakdolgozóknak is, de mentőtisztek részére, ugye akik ők is szakdolgozók, tehát nem orvosok, viszont nem is ápolók, nekik mi kötelező szakmacsoportos továbbképzést nem tarthatunk, ezért a Semmelweis Egyetemmel ez egy közös képzésünk. Ezt egyetemek főiskolán képezhetnek, úgyhogy közösen szervezik ezt a képzést. A fő téma sok van, tehát több ilyen képzésünk van. Ennek a képzésnek a lényege, vagy a fő mondani valója, vagy a fő irány, azok a súlyos sérülteknek az ellátása. Ebben benne van az újraélesztésük is, tehát a traumás, a balesetet szenvedett sérülteknek az újraélesztése. És benne van hát alapvetően a bármilyen súlyos sérültnek az ellátása, nem csak annak, akinek keringés megállása van. És ami talán egy picit még, hát hogy mondjam, újdonság, vagy ami nagyon sokat kellett dolgoznunk és gondolkoznunk, az, hogy eddig is voltak az elmúlt években, évtizedekben ugyanilyen képzések, tehát amik azt mondták, hogy a súlyos sérültet hogyan kell ellátni. Mi nagyon sokat dolgoztunk azon, meg gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne az elmúlt 10-15 év szakmai változásait, azokat a sebészeti beavatkozásokat, azokat a tényleg emelt szintű beavatkozásokat hogyan tudnánk minél jobban imitálni, ugye fantomokon, hiszen az utcán vagy a helyszínen ott emberen csináljuk, de a fantomokon ezt nagyon nehéz imitálni. Ezzel a világban mindenhol küzdenek. És próbáltunk erre fantomokat gyártani, és talán ezért lesz ez egy jó képzés, mert itt nem csak el kell mondani, vagy nem csak játszani kell egy összezárt tikével, hogy akkor mit csinálnánk, hogyan vágnánk, hogyan intubálnánk, hanem valóságban meg kell csinálni, és sikerült olyan fantomokat gyártanunk, hogy mondjuk egy gégemetszést, azt tényleg el lehet játszani, és egy teljes babán, egy teljes szituációban.
Ez egy óriási dolog. Tehát magyarul a mentőszolgálat, így jól értem, hogy a mentőszolgálat kidolgozott olyan fantomokat ezek szerint, amelyek ugyanazt fogják reagálni, mint az ember.
Hát igen, legalábbis nagyon hasonló. Ugyanolyan fantomok nincsenek. Uh-huh. Erre vannak nagyon nagy gyártók a világban, de miután ezek ugye a mentőszolgálatoknál az ilyen szintű szimulációs képzések, ezek tényleg azt mondom, hogy a teteje. Tehát amikor valakit egy teljes szituációba bele lehet tenni, és minden körülményel, tehát akkor már szól az utcazaj a háttérben, uh-huh. hangfalakon, valóban rendőrruhát öltünk arra, aki rendőrt játszik. Tehát ilyen teljesen realisztikus szituációba tesszük, minden nehézséget belerakunk, ami egyébként a való életben van, és mellé veszük ezeket, hogy ilyen fantomokon ezeket a beavatkozásokat meg lehessen csinálni. Most nem akarok senkit megijeszteni, hogy nem sorolom, talán a gégemet és az egyik legismertebb, de számtalan ilyen van, amit nekünk meg kell csinálni, az, hogy életben maradjon valaki.
Ezek emberszimulátorok, itt a kollégám leírta egy papírra, igazán emberszimulátorok.
Igen, gyakorlatilag igen. Tehát ezt igyekszünk. Persze egyébként kezdetleges, tehát nem vagyunk, ugye ezeket nagyon minden anyag, ami borzasztó drága, és ebből nagyon sok kell, hiszen sok embert szeretnénk képezni, úgyhogy mindenféle szivacsokkal, és ilyen, hát mondhatnám csúnyos, hogy házi barkás, de annál talán egy picit előrébb való. Imitáljuk ezeket. Csináltunk mi már ilyet az elmúlt években, csináltunk ilyet a mentőverseny, amiről szintén beszélgettünk, előtte velem utána a Nagy Zsoltal beszélgetettek róla, tehát ott is csináltunk ilyen szimulációkat, amikor valójában meg lehet vágni a fantomot, lehet így. Tehát az egész a kéket
játszani. Azért hallgatlak ilyen figyelmesen, mert a NATO-ban ilyen egyszer láttam egy ilyen képzést, hogy a Magyarországon van a NATO egészségügyi kiválósági képzési központ, és ugye volt egy bemutató, ahol millió elektróda, meg nem tudom, mi minden jött ki ebből a emberszimulátorból, hogyha már így elneveztük, és akkor reagált. Tehát amit az orvos csinált ezen a bábun, ha lehet így mondani, az valahogy visszajelzett. Vagy az EKG görbében, vagy valamit sípolt, vagy esetleg mondott valamit angolul. Tehát hogy azért hallgatlak, hogy vajon lesz-e akkor a szerencsénk nekünk, hogy a mentőszolgálatnál is előbb-utóbb ilyen magasan összerakott szimulációs tárgyak legyenek.
Ilyen szimulátorunk egyébként van az országos mentőszolgálatnak most már több mint 5 éve. Vannak nagy szimulátor babái, amik egyébként pislognak, kúzusuk van, levegőt vesznek, beszélnek. Ezek is borzasztó hasznosak, és nagyon jó szimulációkat lehet velük csinálni. Azt is kell tudni ezekről, hogy ezek borzasztóan drágák. Tehát és minden egyes alkatrész.
Hát a szoftver, ami benne drága. Van,
az, így van,
az
hát
az egész. Mennyi.
Úgyhogy, de mi ezeket használjuk is, tehát gyakorlatilag a normál továbbképzésénk, mi rendszeresen használjuk ezeket a babákat, és adnak egy még nagyobb valósághűséget. Ugye tehát van egy, nagyon sok előnye van az ilyen fantomoknak. A pici hátránya az, hogy folyamatosan változik a sürgősségi beavatkozásoknak a lépései, a módja, és ezek nem minden fantom képes mindenre. Tehát, hogy van például olyan beavatkozás, ami most nekünk előjön, és azért kell rá fantomot csinálnunk, mert ezek a nagyon modern és drága babák, ezek nem tudják azt a beavatkozást szimulálni, hiszen például maradjunk a gégemetszésnél, mert az mindenki által ismert, nála például úgy, ahogy mi szeretnénk, úgy nem lehet gégemetszést csinálni. Ezért mi gyártunk rá egy valamilyen másik szimulációs eszközt, ami viszont úgy lehet megcsinálni, amit mi szeretnénk, ami a legmodernebb, a mostani ellátási trendeknek legmegfelelőbb módja.
Uh-huh. Jó, hát beljebb kerültünk. Mit szólnak a mentődolgozók? Kötelező szakmai csoportos képzés, gondolom megszokták, évek óta ez megy, hasznukra válik, sok minden függ rajta, frissen kell tartani a tudást, ugye? Ha jól gondolom.
Igen. Hát ez, én azt gondolom, és azt is tapasztaljuk, hogy szeretik. Tehát, hogy hiszen a munkánk nem abból áll, hogy föl kell mondanunk egy leckét, hanem a gyakorlatban kell megoldanunk és megmentenünk egy beteget. Tehát ez egy mentő dolgozónak a dolga. Ezért szerintem egyre... Az elején nyilván furcsa volt, tehát azért régen is voltak itt több tíz éves, vagy sőt nagyon sok évtizedes hagyománya van a mentőszolgálatnál az oktatásnak. Az elmúlt pár tíz évben kezdődött el, hogy ezt centralizáltan és mindenkire kiterjesztve a gépkocsi vezetőtől a szakorvosig mindenki a legszélesebb skálán hozzájuthasson, és mindenki csapatként dolgozzon ebbe. Én szerintem ezt elkezdték élvezni. Hiszen arról szól az egész, hogy gyakorlatilag teher nélkül, anélkül lehet mondjuk hibázni vagy tanulni.
Igen, nincsenek.
A hibákból tanulni, hogy nincsen következménye, és nem a beteg iszi meg a kárát, és az mindnyájunknak nagyon rossz, hanem itt a babán is pont azért vagyunk. És azért fejlődik ez egyre jobban, azért fejlesztjük magunkat, hogy egyre nehezebb és nehezebb szituációkkal is lehessen csinálni, hogy még jobbak legyenek a mentődolgozók. Én azt gondolom, hogy élvezik egyébként, és szeretik, akik eljönnek erre.
Debrecenben jártunk, az újraélesztés nemzetközi napja alkalmából dr. Kosmáros Ferenc regionális orvosigazgatóval, Dél-Alföldi Régió Országos Mentőszolgálat. Kelemen Mátéval beszélgettünk, oktatási koordinátor, oktatási osztály országos mentőszolgálat, kötelező szakmacsoportos képzésről volt szó. Adás munkatársa Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
a segítő hangja, T-Rádió, a te hangod.